Dicsőség Jézus Krisztusnak! Szent Máté evangéliumából a következőt halljuk a 14. fejezetből. Jézus elhajózott egy elhagyatott helyre, hogy egyedül legyen, de a nép tudomást szerzett róla, és gyalogszerrel utána ment a városokból. Amikor kiszállt, már nagy tömeget találtott, megesett rajtuk a szíve, s meggyógyította betegeiket. Amikor beesteledett, oda mentek hozzá tanítványa, és figyelmeztették, elhagyatott itt ez a hely, s már az idős későre jár. Bocsásd el a népet, hadd szélegyenek szét a falvakba, hogy élelmet vegyenek maguknak. Jézus azonban így válaszolt, nem kell elmenniük, ti adjatok nekik enni. Csak 5 kenyerünk van, és 2 halunk, felelték. Hozzátok ide, mondta. És meghagyta, hogy a nép telepedjék le a fűre. Majd fogta az 5 kenyeret, meg a 2 halat, föltekintett az égre, és megáldotta őket. Ezután megtörte a kenyereket, odaadta a tanítványainak, a tanítványai pedig a népnek. Mindnyájan ettek, s jól is laktak. A maradékból 12 kosarat teleszedtek. Az asszonyokat és a gyermekeket nem számítva, mint egy 5000 férfi evett. Kedves Mária Rádió hallgatók, Jézusnak a csodálatos kenyérszaporítása történetét hallhattuk az imént, és ebből a történetből egyetlen mozzanatot szeretnék ma kiemelni ezen a hittanórán, amely minden bizonnyal, reményeim szerint legalábbis tanulságos lehet mindnyájunk számára. Beszédes Jézusnak az irgalmas magatartása, szemlélete, hiszen el akart vonulni, magányos helyre ment a tanítványokkal, hogy egy kicsit maguk lehessenek, de a nép kitalálta a gondolataikat, és utána eredtek, és mire partot értek, már nagy tömeg fogadta ott őket. Minden bizonnyal folyamatosan egyre nőtt a tömeg száma, ahogyan a végén halljuk, több mint 5000 ember volt ott jelen. És Jézusnak megesett rajtuk a szíve, meggyógyította betegeiket, tanította őket hosszan, és amikor beesteledett, akkor történik egy olyan esemény, egy olyan fordulat, amely mindenképpen figyelemre méltó. Az apostolok úgy érezték, hogy nekik kell átvenni a irányító szerepet. Jézus egy kicsit idealista módon nyilván megesik az embereken a szíve, és segíteni akarja őket, de úgy tűnik, hogy nem elég racionális. Nem gondol arra, hogy ennek a tömegnek aztán hát enni is kell. Beesteledik már, sötét van, haza kell menniük, sőt, előtte még a tanyákon, a falvakban élelmet is kell szerezniük, nehogy baj legyen. Az apostolok tehát okosan viselkednek. Késő is van, éhes a nagy tömeg, nincs mit tenni, vége a nagyszerű alkalomnak, a betegek már meggyógyultak, sok tanítás hallottak, le kell zárni a napot. És ők maguk figyelmeztették Jézust, elhagyatott itt ez a hely, már az idő is későre jár, bocsásd el a népet, hadd szélegyenek szét. Jézusnak egészen más a szemlélete. Jézus nem idealista, nem irracionális, hanem olyan valamiről tud, amelyet ekkor még az apostolok nem tudtak. Később megértették, később ők maguk is másként tekintettek Jézusra. Ha visszagondolunk arra az eseményre, amikor az Emmauszi tanítványok föltámadás után baktatnak, és maga Jézus csatlakozik hozzájuk, és ugyanígy tanítja, akkor csak ők kettejüket, nem az egész tömeget, egészen késő estig. Gyaloglás közben megérkeznek, ahová tartottak, viszont akkor, amikor beesteledett, akkor nem elbocsátják Jézust, hanem éppen kérik, maradj velünk, mert későre jár és alkonyodik a nap. Itt most még racionálisan gondolkodnak, és azt mondják, későre jár, el kell köszönni Jézustól. Ráadásul az hely is elhagyatott. Elhagyatott a hely, nincs ott ház, nincs ott védelem, nincs ott elegendő ruházat, hogy a estére érkező hűvös ellen valami védelmet találjanak. Nincs ott semmi. Elhagyatott a hely. Nincs ott semmi. De Jézus ott van. És Jézustól akarják elküldeni a népet, mert okosan akarnak viselkedni. Bocsásd el, hogy élelmet vegyenek maguknak. De Jézus tudja azt, hogy ezeknek az embereknek most itt Jézusra van szükségük. Nem kell elmenniük. Az okosság elküldte volna az embereket Jézustól, de van itt egy másik igazság. Ez a másik igazság maga Jézus Krisztus, a személyes megtestesülés az igazságnak, aki magáról mondta, én vagyok az út, az igazság és az élet. Nos, hát nem kell Jézustól elmenni ahhoz, hogy élelmet vegyenek, hogy élni tudjanak. Nem kell elmenni Jézustól ahhoz, hogy élni tudjunk. Sokszor ez a szemlélet visszatér mai vallásos életünkben is. Sokszor gondolunk arra, hogy hát persze fontos a hit, a vallásos élet, a templom, a lelki gyakorlatok, na de hát élni is kell. Valamikor le kell ezeket zárni, és a hétköznapi dolgokat kell végezni. Nem lehet mindig csak a táborhegyén fönnmaradni, onnan le is kell jönni, és folytatni kell az életet. Igen, élni kell, de Jézus nélkül nem lehet élni. Jézusnak ez a mondata, nem kell elmenniük, ti adjatok nekik enni. Most itt ebben a megközelítésben, ebben az értelmezésben egész más fényt, más értelmet kap. Ahhoz, hogy élni tudjon valaki, ahhoz nem kell eltávolodni Jézustól. Pontosan ez a kereszténység új gondolata. Nem kell elkülöníteni egyiket a másiktól, a templomot a világtól, a szakrális a közönségestől, a profántól. A kereszténység összeköti a szakrálist a profánnal. Nézzük, hogyan. Egészen Jézusig, sőt, mind a mai napig többi vallásokban, a szakrális pontosan az, ami elkülönül. A héberben a kadós szó jelenti a szentet, az elkülönített, a kiemelt, a kadad ige azt jelenti, hogy levágni, amit el kell határolni a profán dolgoktól. A megszentelt ember, a papnak el kell különítenie magát a tisztátalanoktól. Tartózkodnia kell, van egy ilyen szigorú előírás is, hogy nem érintheti azt, ami tisztátalan. Ő neki külön élete van, a tisztátalantól elkülönített. Az irgalmas szamaritánus történetét is jobban meg tudjuk érteni ennek ismeretében, amikor ott van az a félholt ember, és jön a pap meg a levita. Nem csupán szívtelenségből mentek tovább. Nyilván Jézus arra tanít, hogy nem lett volna szabad tovább menniük, de mégis, hogyha arra is gondolhattak, hogyha ez egy halott ember, akkor azt nekik nem szabad érinteni. És fontosabb volt akkor ott számukra ez a rituális tisztaság, mint az, hogy segíteni tudjanak azon az emberen. Az Ószövetségben és sok más vallásban az elkülönített személy nem vegyül a tisztátalanok közé, sem a tárgyak, sem a tisztátalan embereket nem érinti, ő más. Ne tagadjuk persze, hogy ez a fajta gondolkodás azért a egyházi életünkbe is elég jelentősen beszivárog. Talán a klerikalizmusnak ez az egyik meleg ágya, amikor a pap elkülönített ember. Valójában természetesen van ennek alapja. A pap valóban elkülönített ember, az Isten embere, aki más, mint a többi. Éppen azért szeretünk ránézni, azért szeretünk vele találkozni, azért szeretünk a közelében lenni, nem csupán azért, mert szép dolgokat tud mondani, hanem mert számunkra a pap az Isten követe, az Istent közvetíti számunkra. Tehát nagyon is helyén való így tekinteni a papra, hogy ő más, ő az Isten világának a hírnöke. Ez tehát a jó értelembe vett elkülönítettség, amikor úgy tekintünk a papra, felnézünk rá, nem feltétlenül az adottságai, a képességei, vagy az erkölcsi nagysága miatt, hanem pusztán a kiválasztottsága okán. Az Isten embere, és ezért mi felnézünk rá, és tiszteljük őt. Akkor van baj, amikor a pap saját magának tulajdonítja ezt az elkülönítettséget. Amikor úgy is viselkedik, hogy ő egy elhatárolódó, elhatárolt ember, és el is várja, hogy így viselkedjenek vele. No, itt jelenik meg a klerikalizmus. A pap valóban az Isten embere, de Jézus Krisztus embere, aki nem elkülönítette magát a szegényektől, a leprásoktól, a tisztátalanoktól, a megvetettektől, hanem bement közéjük. És nem pusztán valamilyen emberbaráti, magas erkölcsi érzékkel indítatott szeretetből. A kereszténységnek ez a lényege, hogy a szent nem elkülönül, hanem belevegyül a világba. Egyesül a világgal. Jézus Krisztus emberré lett. Belépett ebbe a világba. Ő, aki teljesen szent, aki teljesen más, a transzcendens, a világ alkotója, és mégis belép a teremtett világba. Megtestesülésével egyé válik az anyaggal, egyesül az emberrel. A legnagyobb titkoknál vagyunk itt. Mondhatni a kereszténységnek két legjelentősebb tanítása, amit nem tudunk fölfogni emberi értelemmel. Csak hittel tudjuk befogadni. A Szent Háromság és Krisztusnak a megtestesülése. Az emberi értelem képtelen ezt fölfogni, hogyan lehetséges, hogy egy Isten van és mégis három. Itt megáll az emberi értelem. Nem lehetséges. Próbálunk képeket, hasonlatokat találni hozzá, de mindegyik csak egy gyenge árnyék annak, az igazságnak, hogy mit jelent az egyetlen egy Istenben a három isteni személy, Atya, Fiú és Szentlélek. Pedig a legeslegényegesebbről van szó. Éppen ebből fakad a mi közösségi létünk is, közösségre irányultságunk, hogy az Isten is nem magányos, hanem közösségben van, Atya, Fiú, Szentlélek közösségében. És ugyanilyen fölfoghatatlan és az egész életünk megoldását kínáló teológiai igazság Krisztus kettős természete, hogy ő úgy Isten, hogy ember. Úgy ember, hogy közben nem hagyta el istenségét. Benne nem keveredik az istenség és az emberség, hanem egyesül, és egyként van a teljes istenség benne, ő, aki teljesen ember. Görögkatolikus egyházunk egyébként pontosan ezt a két igazságot nagyon érdekes módon, mély pedagógiával vallja meg, amikor a kisgyermekeket arra tanítjuk, hogy keresztvetéskor a három ujjukat fogják össze, mert ez a Szent Háromságot jelképezi Atya, Fiú és Szentlélek, s a másik két újjukat hajtsák be, mert az pedig Jézus Krisztus kettős természetére utal. Ezzel az egyszerű kéztartással megvalljuk kereszténységünk lényegét, a két legfontosabb tanítást. Atya, Fiú és Szentlélek, és Jézus Krisztus, aki Isten és ember. Jézus Krisztus óta tehát mindaz, ami emberi, egyben isteni is. Sőt, minél emberibb, annál istenibb. Kiderül, hogy az ember nem alapvetően rossz. Nem azonosul a rosszal. Jól lehet, ez a vallási tapasztalat és a sok évezredes emberi kultúra erre épül, ezt látja maga körül, és a vallás is ezt fejezi ki, hogy az embert nem lehet elkülöníteni attól a rossztól, amelynek ő maga a forrása. Az ember azonosítható a rosszal, a bűnnel, a földdel, mindazon, ami tisztátalan, szemben az Istennel, aki viszont szent, végtelenül jó, tiszta, égi, légies. Így különíti el minden vallás és a földhöz ragadt emberi gondolkodás az embert és az Istent, a földit és az égit, a tisztátalant és a tisztát. De Jézus Krisztus óta nem itt húzódik a határ. Jézus ezt máshová tette. Pontosabban rámutatott, hogy hol húzódik a határ. Mert az ember Isten teremményeként jó. Nagyon jó. Amikor megalkotta az Isten a világot, mindenre azt mondta, hogy jó. Nem rossz világot alkotott. És amikor pedig az embert megalkotta, azt mondta, mindez nagyon jó. És az ember nem veszítette el ezt a jóságát, ezt az értékét, amit az Isten beleteremtett. Jól lehet, tönkretette az isteni művet, mert nem az Istent követte, hanem a saját elképzelését. Szabadságánál fogva ez megvolt, megadatott neki, és megtehette, és meg is tette. Sajnos. Az ember tehát az Isten ajándékát rosszra fordította. De hát az Isten mindenható, végtelen hatalmú, és azt, amit az ember elrontott, azt is helyre tudja tenni. De éppen azért, mert már a teremtés pillanatában arra számított az Isten, hogy az ember ne tudja elveszíteni ezt az isteni ajándékát. Ha meg is kapta a szabadságot, hogy szembefordulhat az Istennel, ne legyen lehetősége teljesen tönkretenni az életét. Ez jelenti az Isten képmására alkotott emberi természet. Hordozzuk az Isten képmását, amelyet a bűn nem tudott elvenni. Úgy fogalmaznak az atyák, hogy az Isten arca az emberen eltorzult, mint egy torz fintorrá lett, a felismerhetetlenségig, vagy szinte a felismerhetetlenségig eltorzult az ember arca, és nem hordozza már az isteni szépséget. De Jézus azért jött, hogy visszaadja nekünk ezt az isteni szépséget. Éppen azért tudott egyesülni az emberrel, mert megmaradt benne ez az isteni képmás, ez az Istenre való nyitottság, az Istenre való adottság, képesség. Az embernek megmaradt és megvan ez a képessége, hogy Istennel kapcsolatba lépjen. Erre építette föl az Isten üdvözítő tervét, hogy Jézus Krisztus egyesül ezzel a megromlott emberi természettel, mindent magára vett, a bűnt kivéve. Jézus Krisztus tehát nem önmagától, az Istentől határolt el az embert, hanem a bűntől. Ez az új határvonal, amelyet Jézus Krisztus világított meg. Vajon lehet az ember bűntelen? Sajnos nem. Az ember, a földből való ember kiválta áteredő bűn miatt rosszra hajló természettel rendelkező ember mindig is hajlik a bűnre. De Jézus mindenható erejénél és szereteténél fogva mégis bűntelenné tudja tenni. Hogy hogyan? Ez az ő titka, olykor próbáljuk megmagyarázni. Ez a megváltás, amelyre különböző teológiai magyarázatokat fogalmazott meg az egyház, de mind csak próbálja megközelíteni. Kimondani, megérteni ezt nem lehet. Csak elfogadni, és e szerint élni. A megváltás nem abban áll, hogy Jézus magára vette a büntetést, és nem kell nekünk elszenvednünk a bűneink következményeit. Ez is inkább következménye annak, hogy az Isten egyesült velünk emberekkel. A megváltás abban áll, hogy újra istenivé válhatunk. Ezért nem kell elmenni Jézustól az élelemért. Élni kell az életet, mégpedig Jézussal. Nincsen szembenállása világi élet, a profán élet és a Jézussal megélt élet között. Néha azt érezzük, hogy igen. Bizony a világban sok olyan dolog van, amiben nincsen jelen az Isten. Ez két okra vezethető vissza. Egyrészt valóban. Vannak olyan pontok, olyan területek, ahol nincs jelen az Isten. Ez a bűn. Oda nem kell mennem. Jézus ne hagyjam el azért, hogy a bűn területére sodródjam. A bűn az, ahol nincs jelen az Isten. A fekete lyuk, ami magával rántja mindazt, ami belekerül. Ezért kell kerülnöm a bűnt, az Isten nélküli területet, az Isten nélküli tetteket. Nem csupán valami erkölcsi szabály miatt előírták nekünk, hogy hogyan éljünk, és nekünk az kötelességünk megtartani, netán azért, mert büntetést kapnánk, vagy mert rosszabbul járunk. Ennél sokkal magasztosabb cél vezet bennünket. Mi Jézussal akarunk együtt lenni, és oda nem akarunk menni, ahol nincsen Jézus. Az nem emberi élet. Nem az az emberi, ami bűnös, hanem pontosan az, ami isteni. Egész más távlatot ad az életünknek, hogyha Jézussal együtt gondolkodunk, és nem úgy gondolunk rá, mint aki vallásos életünk része, de hát ugyanakkor mégis élni kell a hétköznapi életünket. Enni kell, dolgozni kell. Igen, enni és dolgozni kell Jézussal. A másik ok, ami miatt úgy érezzük, hogy vannak olyan pontok, ahol nincsen jelen Jézus, az a mi látásunk, éppen a látásunknak a hiánya, vagy a homályosságunk. Nem veszük észre, hogy bizony ott van Jézus. Sokszor azokban az emberekben, akik bűnösök, akik méltatlanul élnek, akikkel úgy gondoljuk, hogy nincs sok keresnivalunk, mert úgyis menthetetlenek, Jézus éppen ővelük azonosítja magát. Jézus ott van az emberi nyomorúságukban. Ott van nem a bűnben, de a bűnös emberben. Ott van együtt vele. És mi, akik homályos és sötét látásunk eredményeképpen nem tudjuk elkülöníteni a bűnt és a bűnöst, ezért gondoljuk, hogy ott nincs is jelen az Isten. A drogtanyán, az alkoholizmus fertőjében, a börtönökben, Úgy gondoljuk, hogy oda nem mehet be az Isten, mert ez a bűnnek a meleg ágya. De ahol az ember van, ott van az Isten. És meg kell látnunk az Isten jelenlétét. Az még önmagában nem elegendő keresztény törekvés, hogy elkerüljük a fekete lyukakat, hogy nehogy olyan helyre terelődjünk, amely elszakítana minket az Istennel. Van egy másik irány is. Egyre jobban egyesülni akarok az Istennel. És ezért akarom őt látni. Fel akarom fedezni a másik emberben, a rászorulóban, a bűnös emberben, mint ahogy fölismerhetem önmagamban, saját bűnösségem ellenére is. Amikor arról beszélünk, hogy a szakrálist a profánnal össze kell kötni, ügyelnünk kell arra, hogy nem összekeverni akarjuk a profánt és a szakrálist. A mai világ igen hajlamos erre, mint egy kifordítja a kereszténységet, és azt mondja, hogy igazodnunk kell a világhoz, a világ dolgaihoz, hogy el tudjuk vinni oda Jézust. Nem kell oda vinni, ott van. Föl kell fedezni. És ne keverjük össze a világ dolgait az Isten dolgaival. Valaki úgy fogalmazott, hogy a mai ember inkább behozza a világi dolgokat a templomba, holott a templom világát kellene kivinni az életbe. Nem arról van szó, hogy egyre inkább elvilágiasodjék a keresztény életünk, hanem épp ellenkezőleg egyre inkább átistenüljön a hétköznapi élet. Az egyik oldal tehát az elvilágiasodás, amely nem értette meg a megtestesülésben az Isten üdvösség szerző munkáját. Más irányba hív az Isten, az átistenülésre. Ehhez erős Jézusi jelenlét kell, sőt, egyre erősödő Jézusi jelenlét. Ahhoz, hogy föl tudjam fedezni az Jézus Krisztust a világ dolgaiban, a másik emberben, ahhoz nagy szüksége van arra, hogy sokat legyek vele együtt, hogy lássam őt, halljam a hangját, beszélgessek vele, legyek a közelében. Amikor imádkozunk, akkor közel vagyunk az Istenhöz, akkor tudunk őrá figyelni. Imádság közben, mint egy élesedik a hallásunk, a látásunk, hozzászokunk Jézus jelenlétéhöz. Ezért van szükség arra, hogy sokat imádkozzunk, ne csak hébe-hóba, ókor-ókor. Járja át az imádság az életünket. Igen, van, amikor elkezdem az imádságot, és az ammennel befejezem azt, de a Jézusi jelenlétet nem fejezem be. Nem kell elmenni Jézustól ahhoz, hogy élni tudjunk. Épp ellenkezőleg, ahhoz, hogy jól tudjunk élni, igazán emberi módon, Isten akarata szerint, ehhez ott kell maradni Jézus mellett. Magammal kell vinni azt a Jézust, aki bennem él. Ezért válaszolta Jézus az okoskodó, racionálisan gondolkodó apostoloknak, nem kell elmenniük. Ti adjatok nekik enni. Akkor az ott egészen képtelenségnek tűnt. Nincs csak 5 kenyerünk és 2 halunk. Mi az ekkora tömegnek? Jézus pontosan ezt mondja. Azt a keveset hozzátok ide hozzám. Oda kell vinnem azt a keveset, amin van, aminek tartom magam, aminek látom az én életemet. Oda kell vinni Jézushoz, és ő megáldja, megszaporítja. Az emberit istenévé teszi. Egészen más minőséget ad a dolgainknak, hogyha oda visszük Jézushoz, és nem elkülönítjük, eltávolítjuk tőle. Jézus pontosan erre hív bennünket, hogy az életünket vele együtt éljük, és ne nélküle. Ebben az evangéliumi szakaszban, amelyben Jézus figyelmezteti az apostolokat, nem kell elmenniük. Ez a jézusi utasítás nekünk szól. Ne menjetek el. Maradjatok a közelemben. Maradjatok velem. És akkor megtaláltok engem. Az életben, a dolgaitokban, a másik emberben. Amit van, hozz ide hozzám, és én azt megáldom, istenivé teszem. És így fogod a te életedet is az üdvösségre vezetni. Amen.
Яко родился еси от Тебе, да отвести избавище Божьего, слава сие Твое, Господи. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak görög katolikus atyákkal.